Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express a csíksomlyói Pünkösdi búcsúba. A Kárpát-Európa Utazási Iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében. A négy napos május 22-től 25-ig tartó program során a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország 1000 éves határához. Mező Tibor, a Kárpát-Európa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette, a Csíksomlyó Express Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen átérkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait. Immár 25. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. A szentolvasó után az imádkozók egy nagy kört alkottak, a szövetség jelének kifejezéseképp, amit a rózsafűzér ima segítségével hoz létre szíveikben Mária szeplőtelen szíve által a kegyelem, hogy ezt a lángoló kegyelmet megosszák minden téren másokkal. A szövetség jeleként megszentelt Szent Benedek érmét osztottak a jelenlévő férfi testvérek részére. Kijevben tárgyal a magyar delegáció a barátság kőolajvezeték újraindításáról. Erről beszélt Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Kijevben készült videójában. Az államtitkár elmondta, az energetikai tárgyalás sorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen óvóhelyen vannak. Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak írásban, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a barátság kőolajvezeték ügyét, tette hozzá. Az elmúlt évtizedben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult, vagy valósul meg a szakképzési centrumokban, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter Tokajban. Hankó Balázs a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum és Gimnáziumban tartott, a fejlesztéseket átadó rendezvényen közölte, a magyar szakképzés a harmadik legjobb Európában, és a céljuk, hogy 2030-ra az első helyet foglalja el. Március 15-én 60 ezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága, írta a Rákóczi Szövetség. Tájékoztatásuk szerint a nemzeti ünnepen a Szövetség diákutaztatási programja keretében 122 kárpát-medencei középiskola, több mint 5000 diákja utazik legalább egy ország határ átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni. Magyarországról 88, Erdélyből 16, Felvidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen. Megnyílik a tiszaligeti strandfürdő a nyáron Szolnokon, jelentette be a tiszaparti település polgármestere a közgyűlés utáni tájékoztatón. Györfi Mihály elmondta, biztosították, hogy június 19-én a fürdő megnyisson. Kinevezték Pintér Ferenc üzletágvezető cégvezetővé, ő felel a strand működéséért és megnyitásáért. A tavalyihoz hasonló áron lehet tojást vásárolni idén húsvétra. Az Agroinform tájékoztatása szerint a tojás átlagára 90 és 110 forint között alakulhat majd az ünnepi időszakban. Jogerőre emelkedtek a Nemzeti Választási Bizottság döntései az országos listák nyilvántartásba vételével kapcsolatban, miután lezárult minden jogorvoslat. A testület korábban nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Tisza Párt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Szolidaritás Pártja, Magyar Munkáspárt közös listáját. Jellemzően napos idő várható a hétvégén, a hőmérséklet csúcsértéke megközelíti majd a 20 Celsius fokot. Vasárnap a nemzeti ünnepen 15 és 20 fok közé melegszik fel majd a levegő, eső csak Nyugat-Magyarországon lehet. Derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most a mai időjárásról: csökken a felhőzet, a záporok is lecsengenek. Reggelre nagy területen kiderül az ég, de kisebb körzetben maradnak felhősebb területek, és egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. Párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából: Leó pápa beszéde a Befogadás katedrája résztvevőihez. Jelen lenni és vigyázni a másikra. A Pápai Életvédő Akadémia felhívást tett közzé Tudósok a békéért címmel. A pápa gyászolja a Libanonban meggyilkolt papot és a Közel-Kelet békéjéért imádkozik. A libanoni külügyminiszter a Szent Szék segítségét kéri a déli ország részben élő keresztényekért. Szemműtét. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Leó pápa a Befogadás katedrája résztvevőihez. Jelen lenni és vigyázni a másikra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta az apostoli palotában a Fraterna Domus társulat kezdeményezéséből született Befogadás katedrája rendezvény negyedik találkozójának résztvevőit. Március 10-e és 13-a között zajlik a Róma közeli Sacrofánóban az esemény, amelyet a Pápai Lateráni Egyetemmel közösen szervezett a Fraterna Domus társulat. A találkozót Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár nyitotta meg előadásával. Leó pápa csütörtökön audiencián fogadta a résztvevőket. Beszédében a Szent Atya leszögezte:
La vocazione cristiana è orientata a generare comunione tra le persone.
A keresztény hivatás az emberek közötti szeretet közösség építését szolgálja. A kommunió pedig abból a képességünkből születik, hogy elfogadjuk, befogadjuk a másikat, meghallgatjuk, vendégszeretetet és ellátást nyújtunk neki. A befogadás szó egyik lehetséges etimológia értelmezése szerint a latin accipere ige azt jelenti kapni, magával vinni. Minden valódi befogadás középpontja ugyanis egy kapcsolat, ami egy találkozás kegyelméből születik. Életünk során sokféle találkozást, így elfogadást megtapasztalunk, olyanokkal, akik szeretnek minket, családtagjainkkal, munkatársainkkal, de idegenekkel is, akik olykor ellenségesek velünk. Amikor egy találkozás valódi, akkor a személyes élmény fokozatosan közösségi tapasztalássá alakulhat, mert másokat is magával ragad. Éppen ebbe a dinamikába illeszkedik a mostani Befogadás katedrája, amely a fiatalokat szólítja meg.
In un tempo attraversato da profonde trasformazioni culturali e sociali,
Korunkat mély társadalmi és kulturális átalakulások jellemzik. A fiatalok, akik természetesen a társadalom és az egyház jövőjét jelentik, valójában már most az élő és teremtő jelent alkotják, mutatott rá beszédében a pápa. Kérdéseik és a bennük lakozó nyugtalanság arra szólít minket, hogy újítsuk meg kapcsolataink stílusát. A fiatalokat elfogadni elsősorban azt jelenti, hogy meghallgatjuk őket, a szemükbe nézünk, és felismerjük, ahogy életükön és nyelvezetükön keresztül a lélek továbbra is működik, és új utakat sugall nekünk a jelenlét és az őrzés megvalósítására. 14. Leó pápa ezután a két kifejezést, jelenlét és őrzés, magyarázta, amelyek segítenek megvilágítani a befogadás keresztény értelmét. Születésünk pillanatától fogva szociális közegben növekedünk. A család, a plébánia, az iskola, az egyetem, a munkahely olyan társadalmi modellek, amelyekben különböző dimenziók fonódnak egybe. Pszichológiai, jogi, erkölcsi, pedagógiai, kulturális dimenziók. Valamennyiben a jelenlét a fontos. Jelen lenni a másik életében azt jelenti, hogy megosztjuk vele időnket, tapasztalatunkat, stabil pontokat nyújtunk neki, amiben fölismerheti magát és fejlődhet. A názáreti szent családra tekintve, ami a Fraterna Domust ihlette, minden befogadó közösség fölfedezheti saját hivatását, és megtanulhatja, hogyan haladjon a szolgálat útján. Az aggódó Mária és József 3 nap után találja meg az elveszett Jézust a templomban. Mi ebből az evangélium jelenetből megtanulhatjuk, hogy a másik jelenléte nem automatikus, hanem egy folytonos keresés eredménye. Bizonyára mindegyikünkkel előfordult már, hogy elveszítettünk valamit vagy valakit, aki nagyon közel állt hozzánk. Abban a pillanatban rádöbbentünk, hogy milyen értékes volt számunkra a jelenléte.
Così succede anche nella vita di fede.
Ugyanezt történik a hitéletben is, folytatta gondolatmenetét a pápa. Magától értetődőnek vesszük, hogy Jézus jelen van az életünkben, egészen addig, amíg egyszer csak úgy tűnik, hogy már nincs ott, ahol hagytuk. Elhagyatva érezzük magunkat. Valójában nem ő az, aki elveszett, hanem mi távolodtunk el tőle. Amikor ez bekövetkezik, akkor bizalommal kell keresnünk őt, bátran új utakat járni, új szemmel nézni a világot, tele reménnyel. Így módon már nem a saját magunkra szabott Istent keressük majd, hanem ott találkozunk vele, ahol lakozik. Jézust keresni tehát azt jelenti, hogy kilépünk meggyőződéseink biztonságából, és a találkozás felelősségét választjuk. Megtanuljuk meglátni és befogadni Isten jelenlétét, aki mindig azon túl van. Éppen ezt tette Szent József, amikor vigyázott a családra, amit az Úr bízott rá. Ő benne rájövünk, hogy a befogadás nem csak jelenlétet, hanem őrzést is jelent. Őrizni annyit tesz, hogy figyelmesen állunk valaki mellett, tiszteletben tartjuk döntéseit és gondját viseljük. Ez a viselkedés elsősorban Istené, aki népe őrzője. Ebben a távlatban megértjük, hogy az emberi család is arra hivatott, hogy megőrizze azt, amit rábíztak. A kapcsolatokat, a teremtett világot, testvéreink életét, főleg azokét, akik szenvednek és kiszolgáltatottak. Szent József megmutatja nekünk, hogy jelenlét és őrzés egymástól elválaszthatatlan dimenziók. Legyen ez a két szó lámpás egy olyan befogadás felé, mely képes megnyitni az életszentség útjait, ami sohasem önmagára irányul, hanem mindig kapcsolatokban és testvériségben gondolkodik, zárta beszédét 14. Leó pápa, majd áldását adta az audiencia résztvevőire.
A Pápai Életvédő Akadémia felhívást tett közzé Tudósok a békéért címmel. A Pápai Életvédő Akadémia nemzetközi felhívást intéz minden tudóshoz, kutatóhoz és akadémikushoz, hogy tegyenek konkrét lépéseket a béke előmozdítása érdekében szerte a világon. A történelem ezen különleges pillanatában, amikor a fegyverek és a háború nyelve valamint az erőszak elszabadulása tragikus globális jelentőséggel bír, ami a tudományos kutatást is korlátozza. A tudósokat és akadémikusokat világszerte arra kérjük, hogy álljanak ki a béke mellett, és keressék a megbékélés és a konfliktus megoldás módjait, kutatásaik napi gyakorlatából kiindulva, olvasható a március 11-én szerdán kiadott közleményben. A cselekvésre való felhívást a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezte, és az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium támogatta. A program nyitott minden tudományterületről tudósok, kutatók és akadémikusok számára, nemzetiségtől, kulturális hagyományoktól, politikai irányultságtól vagy vallási hovatartozástól függetlenül. A felhívás konkrét témákat kínál a kutatóknak, tudósoknak és akadémikusoknak, a különböző kultúrák képviselőit érintő kutatási projektek előmozdításától kezdve annak a kockázatnak a megfigyeléséig, hogy a tudományos kutatásokat nem megfelelő vagy nem az eredeti szándék szerinti célokra használják fel, például a katonai szektorban. Egészen addig, hogy ismerjék el a kutatást, mint a béke építésének értékes eszközét. Az akadémia rávilágít, hogy ez a cselekvésre való felhívás illeszkedik egyik célkitűzéséhez, amely az emberi élet előmozdításával és védelmével kapcsolatos kérdések interdisziplináris, tudományközi tanulmányozásának előmozdítása. Az igazság keresése által vezérelve a tudományos kutatás szigorú módszertanokon alapul, és a tudás megosztása, valamint az önmaga folyamatos megkérdőjelezésére való hajlandóság révén növekszik, áll a közleményben. A Vatikáni Akadémia arra ösztönzi a tudományos közösségen belüli versenyt és vitát, hogy az átlátható kommunikáción alapuljon, és hogy győzze le a személyes érdekeket azzal a céllal, hogy járuljon hozzá a tudás közös örökségéhez, akár a nemzeti határokon túl is. A felhívás aláírható a Pápai Életvédő Akadémia weboldalán. A pápa gyászolja a Libanonban meggyilkolt papot, és a Közel-Kelet békéért imádkozik. 14. Leó pápa a szerdai általános kihallgatáson gyászának adott hangot a közel-keleti konfliktus közepette meggyilkolt libanoni pap Pierre El Rahi atya halála miatt. Kifejezte közelségét a libanoni néphez, és arra kérte a keresztényeket, hogy imádkozzanak a háború számos ártatlan áldozatáért. Továbbra is imádkozzunk a békéért Iránban és az egész Közel-Keleten. Különösen a számos civil áldozatért, köztük a számos ártatlan gyermekért. Legyen imánk vigasz a szenvedőknek, és a remény magva a jövőre nézve. 14. Leó pápa ezt a felhívást tette közzé szerdán a Vatikánban tartott heti általános kihallgatáson, emlékeztetve Pierre El Rahi atya szerdai temetésére a libanoni Klájában. A pápa kiemelte, hogy El Rahi atya maronita plébános volt Dél-Libanon egyik keresztény falujában, amely ezekben a napokban ismét megtapasztalja a háború tragédiáját. Közel vagyok minden libanoni emberhez a súlyos megpróbáltatása pillanatában, mondta 14. Leó. A maronita rítusú katolikus papot hétfőn ölték meg a libanoni Klájában, miközben azoknak a híveknek próbált segíteni, akiknek a házát egy izraeli tank tüzelte, jelentette a libanoni média. El Rahi atya több fiatallal a plébániája hegyvidéki részén található házhoz sietett, amikor a tank ismét eltalálta a házat, megsebesítve El Rahi atyát. Egy helyi kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. A pápa elismerte, hogy az El Rahi szó arabul pásztort jelent. Pierre atya igazi pásztor volt, aki mindig Jézus a jó pásztor szeretetével és áldozatával állt népe mellett. 14. Leó felidézte, hogy amint a pap meghallotta, hogy néhány egyházközségi tagot bombázás sebesített meg, habozás nélkül a segítségükre sietett. Adja az Úr, hogy a vér, amit kiontott, a béke magja legyen a szeretett Libanon számára, imádkozott Leó pápa. A Szentszék sajtóirodája március 9-én hétfőn közleményt adott ki, amelyben arról számolt be, hogy 14. Leó pápa a közel-keleti ellenségeskedések megszüntetéséért imádkozik. A pápa kifejezte sajnálatát a sok ártatlan halála miatt, köztük gyermekek és gondozóik, valamint kifejezetten El-Rahi atya elhunyta miatt. A libanoni külügyminiszter a Szentszék segítségét kéri a déli országrészben élő keresztényekért. Miközben Dél-Libanon a konfliktus és a felfordulás kiújulásával néz szembe, az ország külügyminisztere a Szentszék segítségét kéri a keresztény jelenlét megőrzése érdekében az izraeli határ közelében. A közel-keleti konfliktus újabb kitörése óta az izraeli határ közelében élő keresztények szüntelen bombázásoknak és evakuálási parancsoknak vannak kitéve, ami hatalmas humanitárius válságot idézett elő. Youssef Raji, Libanon külügyminisztere kedden telefonon beszélt Paul Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával, amit Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója is megerősített.
Szemműtét. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 4. vasárnapjára.
Volt egyszer egy vaklány. Gyűlölte magát a vakságáért. Gyűlölt mindenkit, kivéve szerető barátját. Ő mindig mellette állt, mindenben segítette. Egy nap azt mondta a lány, ha látni tudnék, hozzád mennék feleségül. Egy napon valaki ajándékozott neki egy pár szemet. Mikor levették a kötést, látott. Látta a barátját is. Ő megkérdezte, most, hogy már látsz, hozzám jössz feleségül? A lány ránézett, és látta, hogy a barátja vak. Már a fiú becsukott szeme is sokkolta, erre nem számított. Már a gondolattól is írtózott, hogy egy életen keresztül a csukott szemeit nézze. A barátja elment, és másnap a lány levelet kapott, amiben ez állt. Nagyon vigyázz a szemeidre, kedvesem, mert mielőtt a tiéd lettek volna, az enyémek voltak. Nagybőjt 4. vasárnapján a vakon született ember történetében is fokozatosan következik be a gyógyulás, a tisztánlátás. Jézus a földből teszi hozzá azt, ami a földből való, s azt keni rá a vak szemére. Isten az embert is a földnek porából formálta, és orrába lehelte az életet. Ez a gyógyítás az ember teremtésének megismétlése. Egy új ember születik itt, kívül és belül. Olyan új ember, hogy hamarosan azon vitáznak a szomszédok, hogy az ez az ember, akit azelőtt koldulni láttak. Egyesek szerint az, mások szerint csak hasonlít hozzá. A vak vakon engedelmeskedik. Megtesz mindent, amit Jézus mond, és visszanyeri látását. Közreműködik a saját gyógyulásában. Nem kételkedik, mert érzi Jézusban a segítő szándékot, aki nem elemez és nem filozófál, mint a tanítványok, hanem cselekszik. A vakon született tiszta lappal indul, nincs benne semmi előítélet, mint az evangéliumi jelenet többi emberében. Annyira megújul, annyira megváltozik, annyira átváltozik ez az ember, hogy nehéz felismerni. Ez a meggyógyult és megújult ember bőrén tapasztalja az új életet. Bárki bármit is mond, ő egyet tud, hogy vak volt és most lát. Ez egy olyan tapasztalat számára, hogy más kételkedhet, vitatkozhat, meg is hurcolhatják őt, ő lát. Először meglátja Jézusban az embert, aztán a prófétát, és aztán felismeri benne az Isten fiát. A zsidók, a szomszédok látják a megújult embert, és alig ismerik fel, inkább vitáznak egymás között is, kételkednek, mintsem elhinnék, hogy mi történt. Gyógyulás, megújulás, átváltozás történt. Én hiszem azt, hogy velem is megtörténhet, ahogy mással is megtörtént. A farizeusok Mózes tanítványainak nevezik magukat, a törvényt követik. Közöttük is megoszlás indul el a gyógyítás következtében, de elzárkóznak az új elől. Isten pedig mindig megtalálja az útat felém, csak ez legtöbbször új út, én pedig megszoktam a régit. Jézus eljött egykor, és eljön ma is. Mindig jelen van szent lelke által. Nekem adta életét, látását, szeme világát. Isten most is jelen van, egészen közel. Figyel, segít. Nekem csak követnem kell utasításait, engednem, engedelmeskednem kellene neki. A gyógyító Jézus ma is hozzáadja azt, ami belőle való, és rátesz életemre. Az utolsó vacsorán veszi a földi kenyeret, s hozzáadja önmagát. Ez minden. Erre kell rátekintenem, hogy kigyógyuljak lelki vakságomból. Ehhez szükséges az, hogy én is elmenjek Siloé taváig, amelyet mindenkinek egyénileg az Úr mutat meg, kimondjak magamból végre őszintén mindent, tehát megtegyem a szükséges lépéseket, mert ő csak ezt kéri. Semmi többet, de ezt egészen. Megteszem az első lépést.
Szemműtét. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2020. március 20-ai adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal a Mi Atyánk imádságról emelkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Nagybőjt lévén, a Nagybőjt ez mindig nagyon jó témákat szolgáltat, szerintem. Úgyhogy a mai alkalommal először próbáljunk egy kicsikét Jézusnak a Jézus által tanult imára koncentrálni, hiszen ő tanította meg velünk a Mi Atyánk imádságot, amikor az apostolok látták, hogy Jézus mennyire szeret imádkozni. Ugye ez a nagybőjtnek is egy nagyon fontos cselekménye kéne, hogy legyen, hogy egy picit többet próbáljunk meg az Úrral beszélgetni. Ennek nagyon sok formája lehetséges, kinek mi az, ami legjobban úgymond bejön, ki mit szeret legjobban, de nagyon sok lehetőség van nagybőjtben, a lelki gyakorlatokon, illetve a keresztúton keresztül is Jézushoz közelebb kerülni. És látták ugye az apostolok, hogy Jézus időnként eltűnik, és nagyon jól úgymond el van több órán keresztül, és amikor visszajön, akkor meg egészen más. Addig is szerettek vele lenni, de hogy amikor meg így visszajön egy időnként, akkor pedig még jobb vele lenni, és akkor kérdeztek rá, hogy hát merre jársz te, mit szoktál te akkor csinálni, amikor nem velünk vagy, és ugye Jézus elmondása szerint imádkozott, a mennyei atyával volt együtt, és megkérték, hogy taníts meg bennünket is imádkozni, és akkor tanítja meg Jézus nekik a Mi Atyánk imádságot. Nem egy hosszú ima, különben, de azért nagyon lényeges mondani valókat takar ez az imádság. Nekem ez volt az első ima, amit megtanítottak velem gyerekkoromban, nagymamám. A mi atyánk is az üdvözlégy Mária, tehát ez volt az alap, amit rögtön, amikor már ugye tudtam beszélni, meg kicsit így értelmesebb voltam, akkor úgy megtanítottam, rögtön ezzel kezdték. De hát az egy gyerek az megtanulja, mint egy verset. Ma már én a gyerekeknek el is szoktam mutogatni, tehát a mi atyákot mi már mutogatással is meg tudjuk tanulni, nagyon könnyen megtanulják a gyerekek így, de ők is még mint egy verset. És aztán kicsit az embernek már nagyobbnak kell lenni ahhoz, hogy így belemerjem mélyedni, és nagybőjt lévén egy gondolatot szeretnék a mi atyánkból kivenni, és szeretném, hogyha elmondanátok róla a gondolataitokat. Ugye azt mondjuk a mi atyánkba, hogy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát az eleje még talán rendben is van, hogy bocsáss meg vétkeinket, hát erről szól a bűnbánat, erről szól a Jónás.
Ez jár nekünk,
hát még jó, hogy...
Bevallottuk, akkor úgymond megérdemeljük, hogy megkapjuk a bűnbocsánatot, igaz?
Na de ott az a másik fele, hogy és bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez már kicsit nehezebb dolog. Mennyire vagyunk mi úgy megbocsátóak, tehát így emberi, emberként. Mert ugye azt elvárom, hogy az Isten nekem bocsássa meg, persze, megbánom, stb., de hogy én mennyire vagyok elfogadó, megbocsátó, vagy vannak-e olyan dolgaitok, amit nagyon nehezen tudtok tolerálni, megbocsátani, már hogyha azt a másik ember veled teszi?
Mi mindig valószínű, így ilyen belső igazságérzettel mozgatjuk magunkat. Én gyerekeknél is látom, van alkalmam így gyerekek között mozogni, és akkor, ha nem azt kapja meg, vagy picit nem úgy kapja meg, akkor ez nem igazság. És mi is valószínű mindig a magunk igazát keressük, és talán ezért nem tudunk könnyen megbocsátani a másiknak, és a másik fél is valószínűleg úgy látja, hogy az ő igaza sérült, és nem tudja ezt megbocsájtani. Ez a mi atyánkban lévő ugye megfogalmazás, hogy bocsásd meg vétkeinket, ez ugye részünkről úgymond rendben van. Miképpen mi is megbocsájtunk, ez már egy kicsi izgalmat hagy, hogy hogyha mi nem tudunk teljesen megbocsátani, akkor mi hogy kapjuk a bocsánatot? Egyszer volt egy Szent Jónásom, és akkor az atya, amikor ugye az ő gondolatait elmondta, azt mondta, hogy hát bízunk abba, hogy a Jóisten nem az igazság, hanem az irgalom szerint bocsát meg. Talán ezt kéne nekünk is a megbocsátás során, hogy mi is engedjünk, és merjünk úgymond ellazulni, ellágyulni, tehát ne visszafelé tekingessünk, hogy mi történt, hogy volt, mint az teljesen földhöz láncol. Tehát arra az eseményre, arra az időpontra ragaszt le minket, és akkor nem fogunk tudni tovább lépni.
Sokat gondolkodtam ezen, hogy meddig lehet elmenni ebben a megbocsátásban. Igazából azt kell mondjam, hogy szerintem mondhatom itt mindannyiunk nevében, hogy az olyanfajta emberi gonoszságot és rossz indulatot talán egyikünk se tapasztalt meg, amit úgymond ne tudnám megbocsájtani a másiknak. Biztos vannak olyan emberek, akiknek az élete ebben sokkal mogorvább volt, és elszenvedtek olyan igazságtalanságokat, amit egyszerűen ahhoz, hogy életben maradjon, se akarta megbocsájtani. De most gondolom, szerintem Jézus nem arra gondol ezekre az extrém esetekre, hanem valóban az, hogy miként tudjuk azt megtenni, hogy megbocsájtunk, és hogy Katika mondtad itt az érveket, nekem az jutott eszembe, hogy lehetséges, hogy azokat a bűnöket, másoknak felrótt bűnöket tudunk nehezen megbocsájtani, amiben úgy valahogy betalál. A saját személyiségembe. Tehát valami olyan dolgot érint meg bennem, ami valóban egy rossz tulajdonságom, vagy egy hibám, stb. Valahogy olyan sután próbálok is ellene harcolni, vagy lenyomni a mélybe, ez a másik, hogy nem is, és akkor ő ott abban ott nagyon belém lépett. Hogy talán lehetséges, hogy erre is gondol Jézus, hogy bennünk vannak azok a sebek, amelyeket a másik csak feltép. Nézd meg egy kicsit magadba az, hogy ezeket a sebeket hogyan kaptad, hogyan viseled, folyamatosan hordozod magaddal, mert akkor te se tudod mit kezdeni az atyának a szeretetével, megbocsátó szeretetével. Tehát egy kicsi ilyen gondolat is eszembe jutott most, hogy itt erről ilyen elkezdtük ezt a beszélgetést.
Az biztos, hogy így van, hogy ha én elvárom bárkitől, hogy én bocsánatot nyerjek, akkor alap lenne, hogy én is megbocsássak. És most én is így, ahogy beszélt Zoli és Katika is mellettem, az előbb azt mondtam ilyen nagy arccal, hogy mindenkinek mindent megbocsátok, és rájöttem, hogy nem. Vannak az életemben olyan emberek, sajnos, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem tudom megbocsátani azt, amikor tudva és akarva bántanak meg, és próbálnak a lelkemnek abban a részébe beletaposni, ahol a leggyengébb vagyok. Én próbálok szeretettel megközelíteni mindent, és amikor a szeretet gonoszsággá fordul át, és gonoszságból követel ellenem bárki bármit, hát nem tudom, hogy mekkora szárnyaknak kellene lenni a hátamon, hogy én azt meg tudjam bocsátani, és így jobban belegondolva, van ilyen ember az életemben. Nagy varázsszó az ember életébe az, hogy kérlek, bocsáss meg, mert buta voltam, vagy olyat tettem, ami neked fájt, vagy másnak fájt. De ezt meg kell tudnunk tenni ahhoz, hogy emberek tudjunk maradni.
Igen, csak valaki nem tudja ezt kimondani. Tehát nem tud bocsánatot kérni. És talán ez keseríti meg az embereknek az életét, mert én azért emlékszem arra saját családomból, gyerekkoromból, hogy mit tudom én, akár mondjuk egy testtemetés, vagy egy esküvő, vagy bármi, össze tudta úgy veszíteni a családot, hogy aztán abból nem az, hogy évekig, de évtizedekig tartó harag alakuljon ki, és aztán pedig valami ugye feloldja megint ezt az egész procedúrát, úgyhogy én konkrétan emlékszem ilyenre, és aztán x év után egy esküvőn indult el valami olyan, ami talán úgy rendezte volna a dolgokat, de soha nem rendeződött. Tehát ott már megvolt az a szétziráltság a családban. A harag, az, hogy nem tudom, hogy én, nekem van igazam, és hogyha senki nem tud a másik felé indítani, akkor ez nagyon meddő tud lenni. Azt mondja Jézus, hogy szeretni kell ugye a fele barátunkat is. Nyilván ezt nem úgy érti, hogy most ölelgessük meg, hanem emberként bánjunk az összes emberrel. De hogyha valakit úgy nem szimpatikus például, mert van ilyen is, mert hát emberek vagyunk, és nem mindenki felé viseltetünk mi se szimpátiával, akkor hogyan tudom őt úgy szeretni, elfogadni, hogy az például ne legyen képmutatás.
Ez érdekes különben ez a szeretet, főleg, hogy elsőre kit szeretünk és kit nem, és a szimpátia az meg még egy olyan varázsszó, ami nagyon-nagyon érdekes, és mindenki másképp él meg. Én úgy szoktam összerakni egy embert, hogy látom, és utána négy mondat. És olyan érdekes, hogy aki nekem elsőre, én azt mondom, hogy ezzel az emberrel biztos, hogy nem szeretnék az életemben semmit sem kezdeni, semmilyen szinten. Utána olyan szoros barátság alakul ki, és aki meg ez a nagyon nyájas, nagyon hamar behizelgő, és nagyon, na azokkal már óvatos vagyok. Szóval mindig az ellentéte igazolódik be. Mindenkinek meg kell adni azt, hogy bebizonyítsa, hogy ő jó ember, és azt is bizonyítsa be, hogy nem jó. És hogyha ő bebizonyította, hogy én nem jó, akkor nincs dolgunk egymással. De az alap ősbizalom legyen meg, nyilván ez egy ilyen alap kellene, hogy legyen. Próbálok ezt szerint nem olyan régóta élni. Nem azt mondom, hogy boldogabb az életem, de annyi konfliktus nincsen benne, mint előtte volt.
Kellett már nektek valami nagyon kemény dolog után megbocsátani?
Nagyon kemény, nem? Hát ilyen kisebb-nagyobb problémák, ugye az emberek, hogy együtt élek, még azt szoktam mondani, mint a biliárdgolyók, ahogy ugye egymást meglökik, akkor egyik ide, másik oda gurul. Tehát biztos, hogyha mondjuk van egy rendezett kapcsolat, és adódik egy probléma, akkor az ember próbálja azt megszüntetni, rendbe jön, akkor a másik oldalon adódhat egy másik. Tehát ilyen rettenetesen nagy probléma nem volt, hál' Istennek.
Én nagyon-nagyon nehezen tudom visszaépíteni ugyanolyanná azt a kapcsolatot, illetve egyáltalán nem tudom azt a felhőtlen mi voltát már visszaépíteni, mert van bennem egy tartózkodás, talán egy attól való félelem, hogy majd megint csalódni fogok. És hogyha megrendül a bizalmam bárkiben, ugye nyilván nem ezt tanítja Jézus, de azért szerintem ő se, hogy mondjam, tehát mindenkiben meglátta a jó dolgokat, de feltétlenül nem hiszem, hogy ő is megbízott ott minden emberben, tehát biztos, hogy őnek is voltak azért fenntartásai, lásd ugye farizeusok, meg egyéb más, akik ellene áskálódtak, meg nyilván azért Júdásba is érezte ő azt, hogy nem az a teljes mellette álló a Júdás sem, de bízott abban, hogy hát, ha mégis mellette marad, és ugye a szabad akaratával marad, tehát hogy nem fog elmenni, de hát tudjuk, hogy nem így volt. Úgyhogy biztos bennem van a hiba, de én nem tudom felhőtlenül. És akkor vagy távol tartom magam azoktól, akikkel bent csalódtam, vagy pedig, ha vissza is épül valamennyire, akkor sem olyan már, mint volt.
A szeretet az egy nagy varázseszköz, és a szeretettel próbálok játszani ilyen esetben, mert máshogy nem lehet. És van egy olyan módszerem, amit a munkahelyemén is szoktam alkalmazni, hogy egy lapot előveszek, és az adott embernek a jó tulajdonságait leírom. Elteszem, másnap felkelek, és egy másik lapra leírom a rosszat. De nem gondolkodok rajta, csak ami úgy jön. És utána a harmadik nap előveszem mind a két lapot, és megnézem, hogy melyik a több. És ha jó, akkor nekem kell azon elgondolkodni, hogy ő milyen mélyen van az én életemben. Ha rossz, akkor meg azon kell elgondolkodnom, hogy, és én ezt én Szentesi Miralda mondom, szóval ez nem egy tézis, hogy mennyire van ennek az embernek az én életembe szerepe, vagy egyáltalán kell, hogy szerepe legyen. Ha csak egy kapcsolatbántásról szól, akkor nincs. Ha a szeretet dominál, és vissza tudom forgatni, az megint egy másik történet. De meg kell tudni bocsátani.
Szerintem a mi atyánkban az ellenünk fétkezőknek című rész, ha ehhez visszakanyolódhatunk, akkor ugyan itt elmondtátok, ez alatt is nagyon erősödök bennem, hogy igazából nem arról szól a mi atyánk, hogy bocsássunk meg az ellenünk fétkezőnek, aki bocsánatot kérnek. Tehát magyarul nem arról szól, hogy az ember, aki ellenünk elköveti a bűnt, az jusson egy olyan tapasztalatra, hogy odaálljon elém, és akkor megmondja. Hát ez olyan komoly szeretet kapcsolatnak, vagy ismertségnek kell lenni, hogy én szeretné, rádöbben arra, hogy az bűn, egy, kettő, engem megbántott, három, meg rendbe akarja hozni a kapcsolatunkat, nem? Tehát az írásuk be. Amiket itt elmondta egyébként, én úgy érzem, hogy folyamatosan elköveti a bűn, stb., de igazából ennek a terhét, és ezzel kapcsolatos mindenféle negatív dolgot te éled meg.
Igen.
És ő benne nem is jut lehetséges eszébe, hogy bocsánatot kérjen, pedig biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy ő bűnkövetett, de nem jut eszébe, bocsánatot kérjen. Akkor meg miről szól ez a tanítás?
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez az ember, amikor ellenem bűnt követett el, akkor bocsánatot kért. Csak én úgy gondolom, hogy a bocsánatkérésnek is az egy szó. Bocsánatot kérek. Most, hogyha én belőlem nem mélyről jön, és nincs összhangba a szó és a cselekedet, akkor teljesen mindegy, hogy én mit mondok. Ha azt mondja, hogy ne haragudj, tényleg nagyon szégyellem magam. Próbáljuk megbeszélni, próbáljuk megoldani, és valahogy közös nevezőre jutni, akkor, és látom benne, hogy valóban akarja, akkor jobban hajlok rá. A megbocsátás az egy dolog, a bizalom elvesztés, na az a pokol.
Tehát a megbocsátás és a bizalomvesztés az nem ugyanaz a dolog. Tehát az nem kéri rajtunk számon, vagy nem kéri az, hogy ezek után is ugyanúgy bízz, mert ugyanúgy tedd ki magadat ezek a szeretetlenségnek, és így tovább, ezt nem kéri. Tehát ő igazából szerintem az emberiség története arról szól, hogy mit kezdünk a szeretettel. Tehát, hogy hogyan fordítjuk le magunk nyelvére, és a szeretetet hogyan éljük meg mások felé. Valahogy erről szól az emberiség története. És ebben hát ha visszagondolunk, hogy mennyi bűnt el tudunk sorolni, ugye, hogy mennyi bűn van a világban. De az, hogy mi hogyan tudunk szeretni, hogyan éljük meg másokkal a szeretett kapcsolatukat, és erről már sokkal nehezebb beszélnünk. És én azt veszem észre az életemben, hogy a ragaszkodás még ez szerintem egy fontos gondolat ehhez, hogy ezt is fel kell tennünk, hogy a megbocsátás mellett, hogy mennyire ragaszkodunk az emberekhez. Minden bűnünk ellenére Jézus baromira ragaszkodik hozzánk. És a legnagyobb bűnöm az, hogy én igazán nem ragaszkodom emberekhez. Mert hogy a ragaszkodásnak van egy, és itt jön be a bizalomnak a gondolata is, tehát van benne egy bizalom is, és benne van egy mély szeretet is. És sok esetben gyakorlatilag a ragaszkodásunkat bántják meg, nem?
Igen.
Tehát, hogy én belefejeztem a bizalmamat, a ragaszkodásomat, a szeretetemet, jónak tartottam, és talán is ebben bántódom meg. Hát még a kereszt is azt mondja, Uram, bocsáss meg, nem tudják, mit csinálni. Hát, szerintem a vétkeinkkel nem feltétlenül az Isten bántjuk meg, hanem azt a kapcsolatot tesszük tönkre, amelyiket kezdetől fogva belénk teremtett, azt a fajta ártatlanságot, azt a bizalmat, stb. Tehát jó, hát nyilván Isten utálja a bűnt, és így tovább, de sokkal inkább ragaszkodik hozzánk, mert egyébként...
És meg is tudja fordítani a bűnöst, mert a Szent Pált is megfordította.
Meg javára fordítani.
Nála ugye nem volt, se ő is üldözte, effektíve üldözte őt, és akkor utána ő lett a legnagyobb szószólója.
A legnagyobb fegyverünk nekünk keresztényeknek szerintem még mindig az ima.
Az ima az a szeretet egy formája is egyébként.
Így van, és nagyon jól, hogy mondtad, hogy szeretni. Tehát az, hogy hogyan tudunk bűnt elkövetni, ezt nagyon változatosan tudjuk elmesélni, de az, hogy szeretni hogyan tudunk, na, akkor majd erről fogunk a következő alkalommal beszélni, hogy igenis próbáljuk meg összeszedni, hogy milyen módokon tudunk szeretni, mert ez talán egy kicsit nehezebb. Köszönöm szépen, én csak így figyeltelek benneteket, és nagyon tényleg nagy érdeklődéssel hallgattam a véleményeteket, bár az nekem is eszembe jutott, és ezt én is tudom igazolni, hogy igenis az imádság az meg tudja változtatni az embernek az életét, és nem csak a Szentírásból lehet erről értekezni, hanem a saját életünkből is, és nekünk is van olyan ember az életünkben, vagy vannak olyan emberek, akikért imádkoztunk, és megváltozott, és úgy veszi, tehát tulajdonképpen észre se vesszük, csak egyszer döbbenünk rá, hogy hopp, változás van. Tehát, hogy mondjuk egy x év után, vagy akár, hogy veszi észre az ember, hogy amiért ő imádkozott, az beteljesült. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem x év kellett hozzá, de történt egy nagy változás annak az embernek az életébe, akiért mondjuk ő ezt felajánlotta az imádságait.
És esetleg lehet, hogy értünk is imádkozik valaki, hogyha
nagyon remélem.
Kapcsolatban.
Én azt nagyon remélem.
Tehát az ő szemében mi vagyunk azok, akik nem az tudunk megbocsátani, és lehet, hogy egy idő után rajtunk is észreveszi, hogy hoppá, hatott az imánk. Tehát ugye mindig kifelé nézünk, de lehet, hogy mások meg minket néznek. minket ugye, néznek így
igen,
vári
szemszögből. Igen, hogy belülünk tűnt el valami
dolog. Igen. Hát igen, azt tudjuk tanácsolni mindenkinek, hogy imádkozzunk, tehát ebből azért megegyezhetünk, és akkor imádkozzunk ne csak másokért, hanem saját magunkért is. Önző módon én magamért is szoktam imádkozni, hiszen nekem is szükségem van arra, hogy a Jóisten segítsen és támogasson az ő kegyelmével, és mások, és nagyon remélem azt, hogy én értem is imádkoznak mások, mert az fog engem segíteni az én utamon. Úgyhogy ezt kívánjuk még így a nagybőjtben, hogy ne felejtkezzünk el, és talán a felajánlás, nem biztos, hogy a hústilalmat kell, nyilván azt előírja az egyház, de hogy emellett azért ajánljunk fel imádságainkat is valakiért, vagy valakikért, vagy minden nap másért. és akkor ez biztos, hogy erősíti az ő életét is. Hát akkor most kimondva, vagy kimondatlanul, most akkor a kedves hallgatókért imádkozunk, illetve mindenki a saját szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, dr. Bető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Péter Sramek énekessel beszélgetünk Alsó Zsolcai nőnapi koncertje apropóján. Majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagkönyvtárainak márciusi programjait ismertetjük. Ezt követően a Miskolci Versbarátok köre által meghirdetett Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, valamint a Rajzban mondom a kedvenc mesémet című rajzpályázatról is szólunk. Végül megismerhetik az idei EGRI tavaszi fesztivál programjait. Rövid ajánlunkban Péter Sremek énekest kérdezi az egyik szerkesztő.
A Szent István Rádió kedves hallgatóinak hogyan tudnánk megfogalmazni, milyenek a te dalaid?
Az, aki hallgatja a Péter Sámeg, annak biztos jó lelke van, szereti az embereket, szereti, amikor két ember között egyszerűen van a megértés, és van szeretet is. És az én dalaim általában arról szólnak, hogy ne hagyjuk egymást, mert minek, minden meg lehet oldani. Én azt hiszem, hogy az én közönségem abszolút megérzi azt, amit én szeretném nekik átadni, és azért működik ez a dolog már 12 éven keresztül.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban Beckenszlóár János egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunkat hallják.
Beckenszlóár János, akinek egyébként a neve is több változatban maradt fönn, ő maga így írta, de mások volt, amikor Beckenszlágernek vagy Beckenszléernek írják, sőt, van, ahol egyszerűen Flansznak említik. Valóban külföldi származású, méghozzá sziléziai, Breslauból érkezett hozzánk, aki, ugye Szilézia abban az időben ugye a német-római birodalomhoz tartozott, Csehország és Lengyelország meg a német birodalom közötti terület, mely bizonyos függetlenséget is élvezett, és azt kell mondani, hogy abban az időben azért Európának egy virágzó része volt.
Négy órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus ezt mondta az asszonynak: ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki ezt mondja neked, adj innom, inkább te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked. Olvasom a János evangéliumban. Életünk ragyogó ünnephez is hasonlítható, de órái és percei többnyire szürkén, hétköznapian suhannak el. Kifáraszt az egyhangúság taposó malma, kimerít és még kísértéseket is zúdít ránk. Minden terhessé válhat, még keresztény életünk kialakítása is. El kell ismernünk az igazságot, Istent és világát is szürkévé, mindennapivá és üressé tehetjük. Erőtlenné. Ilyenkor Isten többé nem életünk égboltjának sugárzó csillaga, nem lobogó láng, amely belénk hatol, és nem is végtelenség, amely teret és mélységet ad életünknek. Ilyenkor minden leszűkül, megszokottá válik, és a hétköznapiság nyírkos szagát árasztja maga körül. Uram, ne vígy minket a kísértésbe! Amikor gyermek voltam, azt gondoltam, Istenbe vetett hitem meg nem inoghat. Aztán következtek a tépelődés és kételj évei. Imádkozva visszataláltam Istenhez. Régi hitemet újként kaptam tőle, és azt hittem, örökké az enyém. Amikor felnőtté értem, tanított meg az Isten arra, hogy a hitért napról napra, évről évre meg kell küzdeni. Ő adja nekem ingyen, kegyelemből. Ez legnagyobb kincsem és boldogságom. De megtanultam, hogy hitem elhal, ha nem élek szerinte, ha nem könyörgök érte, s ha meg nem küzdök érte. Urunk, te megadtad a hit ajándékát a szamáriai asszonynak, midőn egy italvizet kért tőled, mert Isten létedre emberi hitet szomjasztál, hogy az ember szívét Isten iránt lángra gyújtsad. Add nekünk is az élő hit ajándékát és a hit életének kegyelmét.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, út, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a